Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Vlagyimir Putyin tegnapi az orosz-ukrán háború február 24-i kirobbanása utáni második televíziós beszéde óta ismét Oroszországra figyel a föld valamennyi országa. Egyrészt maga a bejelentés tartalma miatt. Az orosz elnök elrendelte a részleges mozgósítást, és támogatásáról biztosította a hétvégén rendezendő álnépszavazásokat az Oroszország anyácskához való csatlakozásról. Mindkettő nagyon fontos, főként, hogy a részleges mozgósítás mögött számos kérdőjel van. Ezek feloldása pedig arra enged következtetni, hogy gyakorlatilag a teljes háborút jelenti. Ugyanakkor egy nyílt fenyegetést is tartalmazott a bejelentés. Az orosz katonai doktrína értelmében ugyanis Moszkva sokkal szabadabban használhat nukleáris fegyvereket, ha támadás éri az ország területét. Márpedig hétvégén minden bizonnyal Oroszországhoz csatlakozik az álnépszavazások révén Donyeck, Luhanszk, Zaporizsja és Herszon megye. De Oroszországra szegeződnek a tekintetek az elnöki bejelentést követő események miatt is. Országszerte tüntetések zajlanak, egyre többen fordulnak szembe a Kreml politikájával, vállalva a letartóztatást, a bebörtönzést. Ez látszólag nem tántorítja el semmitől Vlagyimir Putyint, sarokba szorított, megsebzett medveként is harcol, és elemzők szerint így még veszélyesebb. A mai Naprakészben arról beszélgetünk, hogy milyen rejtett előzményei és lehetséges következményei vannak a putyini bejelentésnek, és bár egy diktátor lépései mindig kiszámíthatatlanok, ugye Ukrajna megtámadása mellett sem szóltak észérvek, igyekszünk fogódzót adni ahhoz, hogy mi várható a közeljövőben, az őszi sár beállta előtt, után. Németh András, a HVG szerkesztője, külpolitikai szakírója segít eligazodni. Újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz András, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, szervusz, köszönöm a meghívást.
Több dolog is történt Oroszország körül. Tegnap bejelentette Vlagyimir Putyin a részleges mozgósítást. Szeretném, ha kifejtenénk azt, hogy mit jelent akár számszerűleg is az, hogy részleges mozgósítás, illetve a legújabb fejlemény az, hogy tegnap Oroszország szerte tüntetések voltak. Talán kezdjünk ezzel, hogy jelent-e valamit az, hogy a szigorú törvények ellenére is utcára vonultak Oroszországban, és olyan városokban is utcára vonultak, ahol a karhatalmi szervek hangsúlyosan jelen vannak, gondolok itt azokra a városokra, amelyek stratégiai fontosságúak, tehát nukleáris szempontból, vagy akár harci eszközöket gyártanak ott.
Ez mindenképpen nagyon fontos fejlemény, de várható fejlemény volt, tehát nem véletlen, hogy eddig Putyin elnök nem döntött az akár részleges mozgósítás mellett. Ez teljesen egyértelműen abszolút népszerűtlen döntés az országban, tehát ilyenkor emlékeznünk kell az 1979-ben kezdődött szovjet-afganisztáni bevonulásra, ami végül azért jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 1991-ben szétesett a Szovjetunió. Tehát ez nem egy népszerű döntés. Várható volt, hogy lesznek tüntetések, de még ennél is fontosabb, hogy valószínűleg százezrek szavaznak most, vagy tízezrek szavaznak a lábukkal. Tehát tudjuk azt, hogy az összes repülőgépjárat, ami még működik Moszkvából és a többi orosz városból külföld irányába, azok mind megteltek, nem lehetett véget venni. Az orosz-finn határon több mint 30 kilométeres sor torlódott föl olyan emberekből, akik el akarnak menekülni a sorozás elől. Tehát mindenképpen ez egy hangulatváltást fog hozni Oroszországban. Eddig úgy tűnt egyébként, hogy volt egy nagyon hangos, de viszonylag kicsi kisebbség az országban, amelyik abszolút támogatta ezt a hadműveletet, és volt egy nagyon nagy többség, amelyik csendben volt, és nem reagált, és nagyjából melankolikusan figyelte az eseményeket. És most ez a réteg fog megváltozni, vagy változik már meg, és növekedni fog az ellenállás. Tehát ugye említetted azt, hogy számszerűleg ez mennyit jelent. Ugye Oroszország lakossága 145 millió körül van, ebből kb. 25 millió a hadrafogható férfi. A tartalékos állományt, a teljes 2 milliósra becsülik, és az orosz források szerint ebből most mintegy 300 embert akarnak behívni. Ez a 300 ezer ember, ez mindenképpen legalább 1-1,5 millió embert jelent családtagokkal együtt. Én abban is biztos vagy, hogy a 2 millió ember, aki ugye az 1,7 millió ember, aki a 300 ezeren felül van, de tartalékos, ők sem érzik nyugalomban magukat, tehát ez még több millió ember. Tehát ez egy nagyon komoly döntés volt, és még egy dolog, ami szerintem nagyon fontos, hogy épp azért, mert tudjuk, hogy ez nem népszerű az orosz társadalomban, ez egyfajta elkeseredettségről tanúskodik, tehát Putin látja azt, hogy az eredetileg bevezett módszerekkel nem megy ez a katonai offenzíva, tehát valamit újat is ki kell találni.
Tehát igaza van a NATO főtitkárnak, Jens Stoltenbergnek, aki azt mondja, hogy igencsak nagy bajban van a Kreml. A mostani bejelentés az tulajdonképpen azt jelzi, hogy nem megy jól a háború.
Abszolút egyetértek ezzel, de hát ezzel a hadszereken is látszik. Tehát ugye ez február 24-én azzal kezdődött, hogy az orosz hadsereg egyrészt támadást indított Kelet-Ukrajnában, másodszorban megjelent Kijev környékén, teljesen egyértelműen azzal a szándékkal, hogy elfoglalja az ukrán fővárost. Az ukrán főváros nem sikerült elfoglalni, ott nagyon nagy veszteségeket szenvedett az orosz hadsereg, tehát egy több kilométer hosszú járműoszlop sem is ült meg tulajdonképpen nyom nélkül. Kelet-Ukrajnában pedig azt látjuk, hogy most az ukrán haderő szeptember első napjaiban néhány nap alatt akkora területet foglalt vissza az orosz hadseregtől, mint amennyit az orosz hadseregnek az előző hónapokban nagyjából sikerült elfoglalnia, tehát tényleg nem megy jól ez a hadművelet. Én szerintem az orosz katonaság morálja sem jó. Az is arra utal, hogy elkeseredett lépéseket próbál tenni a Kreml annak érdekében, hogy növelje a katonák számát, hogy videók vannak arról, hogy a börtönökben verbúváltak katonákat. De hát ezek úgy néz ki, hogy nem elégségesek, tehát ugye fölemelték a fizetését is a katonáknak. Ez sem volt elégséges, ehhez ezért kellett ez a sorozáshoz nyúlni, vagy mozgósításhoz nyúlni, ami mondom, abszolút egyetértek a NATO főtitkára, sőt, ezt még az ő nyilatkozat előtt írtam egy cikkembe, hogy ez tényleg az elkeseredettséget jelzi, és azt, hogy Oroszországgal kezdenek kifogyni az eszközei arra, hogy megnyerje ezt a háborút.
Ennél súlyosabb kijelentést is tettél cikkedben, ha már ezt említed, azt írtad, hogy Vlagyimir Putyin ismét tette egy lépést a világháború felé. Valóban erről van szó?
Én attól félek, hogy igen, tehát már csak azért abból is indulva, hogy Putyin elnöknek milyen a jelleme. Tehát rengeteg könyv jelent meg róla a fiatal korában, és minden könyvből kiderül az, hogy egy olyan ember, aki egyszerűen akkor sem adja fel a harcot, hogyha sarokba szorítják, hogyha biztos a veresség. Tehát ugye emlékszünk arra, hogy gyerekkorában is többször megverték az utcán a nála erősebb fiúk, és akkor sem adta meg magát. Most sem fogja magát megadni, nem fogja elismerni azt, hogy a hadművelet kudarcot vallott. Tehát ő bármeddig szerintem hajlandó lesz eszkalálni ezt a válságot, és nem tudom, hogy hol áll meg, vagy hol állítják meg, ez talán a fontosabb kérdés, mert én azért bízom abban, hogy az orosz társadalomban és a felső vezetésben vannak olyan emberek, akiknek komolyabb belátása van, és ha végképp eldurulna a helyzet, akkor megállítják Putyint. De ugye ő tett egy ilyen kijelentést, hogy a nyugat őt atomzsarolással fenyegeti, ami mondjuk nem igaz, tehát az elmúlt években a NATO nem tett ilyen kijelentést, hogy bármiféle nukleáris fenyegetést ők az Ukrajnával vagy Oroszországgal szemben. De Putyinnak a mondatának a másik fele volt az érdekesebb, gyakorlatilag ugye azt mondta, hogy aki ilyen elfenyegetődzik, végül az járhat rosszul. Tehát ez egy teljesen egyértelmű fenyegetés arra, hogy akár nukleáris fegyvereket is bevetne Ukrajnában, vagy akár nagyobb térségben. Pillanatilag ennek nagyon kicsi a veszélye, tehát én nem azt mondom, hogy itt küszöbben áll egy atomháború, de hogy egy apró lépést, és nem is talán apró lépést sikerült megint tenni a Nyugat és Oroszország közötti nyílt háború felé, ez mindenképpen igaz. És még az nagyon fontos egyébként, hogy az orosz katonai doktrínában benne van az, hogyha a Kreml úgy véli, hogy Oroszország területét komoly fenyegetés éri, akkor elsőként is alkalmazhat nukleáris fegyvert, és Ezért fontos ezért fontos a négy népszavazás, amit most rendeznek az oroszok által megszállt ukrajnai térségekben, mert ezeken előre láthatóan, sőt szinte biztos, hogy azok fognak győzni, akik az Oroszországhoz a csatlakozást támogatják. És innentől fogva ugye ez az Oroszország területe lesz, legalábbis orosz vélemények szerint, és innentől fogva ugye könnyebbé válik a nukleáris fegyverek bevetése. De még egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a népszavazások, ezek teljes mértékben a törvényesség megcsúfolását jelenti. Tehát csak érdemes abba belegondolni, hogy ezeknek a területeknek, ahol népszavaznak, ezeknek a megyéknek a területén, ami úgymond csatlakozni fognak Oroszországhoz, a nagy része ezeknek a területeknek nincs is orosz kézen. Tehát olyan emberek fogják megszavazni egy egész tartománynak, egy egész megyének a jövőjét, akik tényleg csak mondjuk a harmadát, felét vagy háromnegyedet ellenőrzik. Azok sem szavazhatnak, akik elmenekültek onnan, és ugye vannak elképzelésem arról, hogy egy tegnap bejelentett népszavazást, ami pénteken kezdődik, azt mennyire lehet ellenőrizni, hogy valóban milyen eredmények születnek. Tehát én szerintem már megvan írva a végeredmény, és lemerdem fogadni, hogy 80% fölött lesz, akik majd önként fognak csatlakozni idézőjelbe az Oroszországi Föderációhoz.
Ilyen Donyeck, Luhanszk, Zaporizsia és Herszon megyék hova tartozásáról döntenek péntektől. Nyilván egy álnépszavazás, ahogy ezt te is említetted, hisz ez a referendum nem tudja tükrözni az embereknek a véleményét, és talán nem túlzás azt a szót használnunk, hogy ez valamilyen szintű bekebelezés lesz, tehát egyáltalán nem egy népszavazás. Itt említetted Vlagyimir Putyinnak az atomháborúra vonatkozó kijelentését, ő azt is azt mondta, hogy nem blöffölök, amikor azt mondta, hogy a zsarolókra borulhat végül az asztal. Igen. És eddig ez az orosz államfő részéről a legegyértelműbb utalás arra, hogy Moszkva valóban minden eszközt fel fog használni a győzelem érdekében. Azt mondjuk el, hogy Oroszországnak több mint 1000, talán 1500 azonnali készenlétben lévő atomtöltete van a rakétakészletekkel együtt, pedig több mint 6000 darab a NATO-nak, pedig 7000 töltet. Most belegondolni is rossz abba, hogy mi lenne, hogyha ezeket elkezdenék itt egymásra lőni. A honvédőháború az hová fajulhat? Mert hogyha ezek a megyék orosz kézre kerülnek, akkor a megyék elleni támadásra való válasz az honvédőháborúnak tekinthető.
Igen, pontosan. Tehát
kiszámíthatók a diktátor lépései?
Szerintem nagyjából kiszámíthatatlan, hogy meddig eszkalálódik a dolog. Én abban viszont biztos vagyok, hogy ez még hónapokig, sőt évekig fog tartani. Tehát ugye ez a háború igazság szerint 2014-ben kezdődött. Ez a februári agresszió, csak a folytatása volt annak, ami elkezdődött 8 évvel ezelőtt. Tehát már most nagyon hosszú ideje tart a válság, és én attól tartok, hogy ez még sokáig fog tartani, és csak valamelyik fél teljes vereségével ér véget. Itt nem arra gondolok, hogy Oroszország vagy Ukrajna megsemmisül, de hogy valamelyik ország, valamelyik hadviselő fél valamennyi erőtartalékát fel fogja élni, és tényleg képtelen lesz a háború folytatására, és ez mindenképpen az egész világnak rossz lesz.
Igen, de hát beszélhetünk itt arról, hogy valamelyik fél feléri az erőtartalékát. Most ugye Oroszország gyakorlatilag, ha csak 300 ezer tartalékosnak a bevonásáról beszélünk a Putyin részleges mozgósításos bejelentése kapcsán, akkor is megduplázódik azoknak a száma, akik a fronton vannak. Tehát nagyjából, ha jól értettem, akkor Oroszország ennyi emberrel vívja a háborút Ukrajnával szemben. Tehát részéről ez, hogy elfogynak az emberek, az szinte kizárt, és főleg, hogyha most oda vesszük ehhez azt is, hogy nem tudjuk, hogy hány emberről van szó, a Kreml honlapjánra feltöltött, vagy ott közzétett elnöki rendelet ott van, de a hatos pont után a nyolcas jön, tehát ott van egy hetes pont, ami hiányzik, tehát elemzők szerint ez fedi azt, hogy hány embert mozgósíthat Oroszország.
Igen, de amikor az erőt források kimerüléséről beszélek, akkor elsősorban Oroszországnál nem az embereket, az emberek számára.
Nem kifogyhat a lőszere?
Vagy a gazdasági ereje, tehát ugye arról sem szabad elfelejtkezni, hogy hogy az orosz fegyverek jelentés részében nagyon sok nyugati alkatrész van. Ugye Oroszország sokáig azzal büszkélkedett, hogy a szankciók ellenére folyamatosan nő az olaj és gázbevétel, augusztusban már sokkal kevesebb folyt be, mint egy évvel korábban, vagy a korábbi hónapban, tehát ezek az olaj és gázjövedelmek is azért hosszú távon csökkenni fognak, hogyha megszűnik az európai gázvásárlás, akkor Oroszország valóban nem nagyon tud mit kezdeni a gázával, tehát minden azok a csővezetékek és LNG kapacitás, amivel Európán kívül el tudná adni jelentős részt ezt a gázt. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a pénzügyi szankciók miatt finanszírozhatatlanná válnak a fejlesztések. Tehát én amikor azt mondom, hogy kifogynak az erőforrások, az alapvetően a technikai, pénzügyi, gazdasági erőforrásokra gondolok, és arra gondolok még ráadásul, hogy azért menekülnek az emberek, tehát állítólag a válság kezdete, már a februári invázió kezdete óta már azért legalább 1 millió ember elmenekült, ezeknek a jelentős része szakképzett olyan ember, akire az orosz gazdaságnak nagyon nagy szüksége lenne. Tehát meg ugye azt is tudjuk, hogy az orosz GDP idén is csökkenni fog, nem tudom hány százalékkal, mert teljesen megbízhatatlanok az orosz források. De például az kiszivárgott az az adat, hogy például az új autó eladások felére estek vissza, azt is tudjuk a kínai statisztikákból, hogy a kínai orosz áruforgalomban is az orosz export nem növekszik. Tehát azért egyre komolyabb gazdasági válságba fog kerülni Oroszország, csak az is igaz, hogy ezek a szankciók nem fél év alatt éreztetnek ki egy országot, ehhez több évre van szükség.
És mi van Ukrajna erőtartalékaival, mert hogy nem tekinthetünk el attól, hogy a nyakunkon lévő energiaválságtól az ellátási problémák azok át fognak csapni politikai válságba az európai országokban, és ez egyáltalán nem fog használni Ukrajna támogatottságának, hogy bebiztosította magát Ukrajna, vagy bebiztosította már magát Ukrajna. Tegnap Anton Bendazsevszkijjel beszélgettem, és ő azt mondta, hogy Ukrajna a győzelmekkel, a területek visszafoglalásával elkezdte bebiztosítani magát a nyugati partnereknél.
Én nem vagyok százszerkig ebben biztos. Én az mindenképpen nagyon sokat használt Ukrajna támogatásának, hogy sikeres volt ez a Harkiv környéki katonai támadás, mert tényleg megmutatták azt, hogy van értelme a támogatásnak. Viszont abban tökösen igazad van, hogy a szankcióknak és a háborúnak van egy ilyen hatás Európában, hogy nő a bizonytalanság, nőnek rettenetesen az árak. Tehát ez egyfajta elégedetlenséget fog kelteni, és furcsa módon mit kapcsolódik vissza ahhoz, hogy ez a részleges mozgósítás bejelentése, ez a népszavazás, amit ugye teljesen nyilvánvalóvá tesz, hogy Oroszország ezt egy területrabló háborúként kezeli, ezt a katonai offenzívát, ez megint felhívja a figyelmet arra, hogy Oroszország nem együttműködő partner, és hogy addig kell megállítani, amíg meg lehet. És talán épp ez megint egyfajta támogatásnövelést fog adni Ukrajnának, mert az is igaz egyébként, hogy a világ olyan, hogy sajnos hajlamos hozzászokni ahhoz, hogy háború zajlik. Tehát én már foglalkoztam koromnál fogva a délszláv háborúval is, és az is pár hónap után szinte megszokottá vált, és az emberek gyakorlatilag beletörődtek abba, hogy tőlünk 20-30-50 kilométerre háborúdul. Itt Ukrajna esetében is van egy ilyen veszély, vagy volt egy ilyen veszély, hogy az emberek hozzászoknak ehhez, és ezek az orosz eszkalációs lépések pont valószínűleg olyan eredményt is hoznak, hogy az ismét fölrázza az embereket. Tehát ez is valamilyen szinten kontraproduktívá teszi az orosz intézkedéseket.
Ukrajna számíthat a továbbiakban is a nyugat támogatására? Szerinted?
Szerintem igen. És itt az a baj, hogy az Európai Unión belül azért növekvő megosztottság van. Tehát ugye Magyarország egyértelműen sajnos, legalábbis elemi szerint sajnos kilóg az Európai Unió többi tagországának sorából. Tehát ez a fajta idomulás az orosz politikához, ez számomra megmagyarázhatatlan, tehát amellett talán lehet érvelni, hogy nem jó Magyarországnak egy teljes gáz vásárlási tilalom Oroszország felől, de például az, hogy Magyarország miért vétózta meg Kirill pátriárka szankciós listára a fölépítését, ugye az orosz ortodox egyház feje, aki egy közismerten KGB-s múlttal rendelkező háborús pusztító. Hát ezek megmagyarázhatatlan, vagy az is megmagyarázhatatlan, amikor három oligarchát akart leszedni Magyarország a szankciós listáról, akik szintén bőven megérdemlik Putyinhoz való közelség miatt az, hogy büntető listára kerüljenek. Tehát Magyarország valamilyen szinten csökkenti vagy rontja az egységet, ami ezen belül van, és nem lehet tudni, hogy mi lesz az olaszországi választásokkal, amit lehet csak sejteni, hogy ott is olyan erők kerülnek majd hatalomra, akik nem feltétlenül támogatják a szankciókat. De ennek ellenére úgy vélem, hogy üzemet aratnak most már úgy csökkenni látszik az előnyük, de ugye Amerikában is változhat valamennyi, de mondom, én ennek ellenére úgy érzem, hogy meg fog maradni a támogatás. Tehát egyre több ember számára válik egyértelművé, hogy Oroszország egy agresszív hatalom, és hogyha ezt most engedjük, hogy elvigye Ukrajna felé, az nem lesz semmiképpen sem a vége. Tehát Putyinék akkor újabb engedményeket fognak követelni, akár Ukrajnában, akár a Moldovához tartozó, onnan elszakadni akar, hogy Nyeszterventi köztársaságban, vagy akár az Európai Unióval folytatott tárgyalásokon. Tehát, hogyha ők érezhetik majd úgy, hogyha egyszer bejött a gázával zsarolás, akkor minden jönne be más témákban. Tehát ez egy veszélyes helyzet, és bízom abban, hogy megmarad a támogatás.
Németh András, a HVG szerkesztője, külpolitikai szakírója, a Naprakész vendége, Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin tegnapi televíziós beszédek kapcsán beszélgetünk. Vlagyimir Putyin bejelentette a részleges mozgósítást és támogatásáról biztosította a hétvégén rendezendő álnépszavazásokat az Oroszország anyácskához való csatlakozásról. Ez a fő témája a beszélgetésünknek. Nem beszéltünk Kínáról, nem beszéltünk Indiáról. Ebben a képletben azért Kínának a szerepéről is szót kell ejteni, hisz ez az ország is hangsúlyosan az orosz doktrína mellett van. Tehát arról a doktrináról beszélünk, amely ugye azt mondja ki, hogy ha megtámadják Oroszországot, akkor szabadabban használhat nukleáris fegyvereket. Ha az ország területe lesz Donyeszk, Luhanszk, Zaporizsia és Herszon megyék, akkor Kína Oroszország mellé állhat.
De nagyon érdekes, hogy azért változik a kínai meg az indiai álláspont is, tehát Kína és India mind a ketten rettentően ügyesen kihasználják azt, hogy Oroszország kénytelen kedvezményes áron értékesíteni számukra a kőolajat, de a tárgyalásokon ugye az indiai államfő is azt mondta, hogy a háború nem a 21. század megoldási módszere, ez egy teljesen egyértelmű figyelmeztetés arra, hogy Indiának nem tetszik ez a háború, Kína is a békét sürgeti, és ami nagyon fontos, hogy Kína nem nyújt sem katonai támogatást Oroszországnak, sem pedig olyan támogatást, hogy segítene kikerülni az Oroszország elleni pénzügyi szankciókat. Tehát nagyon sokan abban bíztak, hogy a két ország majd különböző trükkökkel segíti Oroszországot, de ez korán sincs így. Tehát szavakban itt India és Kína is kiáll többé-kevésbé Oroszország mellett, de nincs az a teljesen egyértelmű együttműködés, amiben akár Moszkvában bíztak, vagy bíztak azok, akik Oroszországot támogatják ebben a válságban. És még egy nagyon fontos dolog, hogy az is teljesen egyértelmű, hogy Oroszország és Kína között soha nem jöhet létre valós, teljes bizalmon alapuló együttműködés. Tehát ezt sokszor elmondtam, de nagyon fontos dolog, hogy ugye Oroszország szibériai távol-keleti részeinek jelentős része 200 évvel ezelőtt még Kínához tartozott. Ezeken a területeken gyakorlatilag alig élnek emberek, a határ másik oldalán pedig hatalmas kínai városok vannak, és egyre több kínaiban merül föl az a kérdés, hogy miért nem próbáljuk meg visszaszerezni ezeket az egykor Kínához tartozó területeket. Tehát ezt Oroszországban is tudják, és komoly félelem van. És még egy dolog, ami nagyon fontos szintén, hogy Kína gazdasága tízszer nagyobb, a népessége is tízszer nagyobb, mint oroszországi, és ezt a kétoldalú kapcsolatokban Kína rendszeresen érzékelteti is Oroszországgal. Tehát ez egyre inkább egy olyan kapcsolat, ahol Oroszország alárendelt szerepet játszik, ez pedig biztos, hogy nem tetszik a Kremlnek.
Beszélhetünk akkor Moszkva elszigetelődéséről, most a fehér-orosz kapcsolatokat talán nincsen, amiért olyan nagyra tartanunk.
Szerintem abszolút, tehát amikor ilyenek hangzanak el, hogy a világ népességének a fele Oroszországot támogatja, ez messze nincs így, tehát beleszámolni Kína 1,4 milliárd emberét, beleszámolni India több mint 1 milliárd emberét, de hát ezek tényleg csak számok. Oroszországnak nincs igazán jó szövetsége sem már ezen a téren, hogy leszámítva Szíriát, Észak-Koreát és talán Venezuelát, amelyek nagyon sokkal tartoznak Oroszországnak. Afrikában is szerintem csökken támogatott. Szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy most, amikor bejelentette Putyin tegnap a részleges mozgósítást és a népszavazások támogatását, akkor több volt szovjet tagköztársaságban, plusz Vietnámban felfüggesztették az oroszországi fizetési rendszert használó bankkártyák használatát. Ez egy nagyon fontos üzenet Oroszországnak, ezek a MIR fizetési rendszerhez tartozó kártyák, ezt azért találták ki, hogy ugye a Visa és a Mastercard által bevezetett szankciókat találtak egy saját elszámolási rendszert, és ez most nem fog működni több országban, éppen emiatt a sorozás, mobilizáció és népszavazás támogatás miatt. Tehát ez is azt mutatja, hogy az eszkalálódással Oroszország szövetségeseket veszít, és azt mutatja, hogy ami a választások után is szokott lenni minden országban, hogy az emberek valahogy mindig jobban vonzódnak a győztesekhez, és Oroszország ebben a válságban semmiképpen sem látszik egyenlőre győztesnek. Még egy érdekes dolog szerintem, hogy ugye Szerbia volt, vagy talán még mindig Oroszország egyik jelentős szövetségese, viszont a Belgrád és Moszkva között is romlik egy kicsit a kapcsolat, aminek az az oka, hogy Putyin és több orosz vezető az elmúlt hetekben többször is azzal állt elő, hogyha Koszovónak szabad függetlenné válnia, akkor mivel lenne szabad Donetszki köztársaságnak, meg a Luhanszki népköztársaságnak elszakadnia Ukrajnától. Tehát ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Oroszország elismeri Koszovó függetlenségét, amit eddig soha nem tett meg. Tehát nem véletlen, hogy úgy tűnik, hogy Belgrád is kezd egy kicsit jobban közeledni az EU-hoz, mint sem Moszkvához. Tehát ez egy hosszú folyamat lesz, ahogy a válság is sokáig fog tartani. Oroszország növekvő elszigetelődése sem egyik napról a másikra vált tragikus szintre, de ez egy látszó folyamat.
Beszéljünk röviden arról, hogy milyen válasz érkezhet a nyugati országok részéről, vagy az Európai Unió részéről, vagy akár a NATO részéről Oroszország bejelentésére. Szigorúbb szankciók?
Talán újabb szankciók, tehát ugye már beszélnek a 8. csomagról, amiről ugye Magyarország egyelőre hallani sem akar. Az is biztos, hogy még könnyebbé válik a különféle katonai technológiát eljuttatása Ukrajnának. Tehát én szerintem tovább fog folytatódni a fegyversegítség, még komolyabb fegyvereket fog kapni Ukrajna, és a gazdasági szankciók is súlyosbodni fognak, és talán épp az eszkaláció miatt sikerül letörni az EU-n belüli ellenvéleményeket is, akár Magyarország részéről, vagy akár majd Olaszország részéről is, mert egyre nehezebb kiállni egy ilyen politika mellé. Tehát a magyarországi kormánypárti médiumok tegnapi műsoraiban is érződött egyfajta elmozdulása felé, hogy ez már tényleg sok. Tehát többször hangsúlyozták, hogy egyértelműen Oroszország az agresszor, ilyen azért viszont ritkán fogalmazódott meg a magyarországi tévékben. Természetesen azért kiállnak még a kormány álláspontja mellett, de enyhe hangsúlyeltolódások mindenképpen látszanak.
Zárásként beszéljünk arról, hogy a közeljövőben mi várható, ha jól értettem az eddig elhangzottakból, akkor te kizárod annak az esélyét, hogy itt nagyon hamarosan megegyezzenek a felek? Azt mondtad, hogy amíg valaki nem veszít, addig itt nincs esély a megegyezésre. Most meg azt látjuk, hogy az ukránok vannak nyerekben, ha úgy tetszik. Lesz itt valamiféle fordulat? Vagy számolhatunk itt valamiféle fordulattal? Tudom én, télen egy nagyobb katonai offenzíva, akár Oroszország részéről is, mert azt azért el kell mondanunk, hogy a most behívott emberek azok, tehát nem lehet azokat holnap már bevetni, és a leginkább talán gyalogossá, vagy lövész katonává lehet kiképezni őket, meg beszéltél a harci morálról is, ami nem hiszem, igen, hogy azért olyan magas lenne a behívott emberek körében.
Ez biztos, hogy nem lesz jó a morál, és ebben tök sem igazad van, hogy ezek a katonák nem lesznek egyből alkalmasak komoly hadviselésre. Én arra számítok egyébként, hogy a közeli hónapokban viszonylag csend lesz, tehát most pont eljön megint az időszak, amikor a sár miatt járhatatlanná válnak a mezők, tehát komolyabb harckocsis, páncélos hadműveleteket nem lehet végrehajtani. Szerintem az elkövetkezendő hónapokban leginkább erőt fognak gyűjteni a következő tavaszra, ez mindenképpen érvényes. A katonai szakértők szerint még az elképzelhető, hogy Zaporizzse környéken az ukránok valamit megpróbálnak, de komoly offenzíva már nem valószínű. Herszon környékén is várhatóak még összetűzések, de mondom, én arra gondolok, hogy egy viszonylagos, és tényleg hangsúlyozom, hogy viszonylagos csend várhat a következő hónapokban, és tavasszal várhatóak megint újabb komoly, vagy még komolyabb összetűzések. Addigra ez a 300 ezer ember, akit most behívnak, ez valamennyire megtanulja a fegyverforgatást, de mondom, kétségeim vannak a felül, hogy ezek valóban igazi komoly harcértékkel rendelkező emberek lesznek. Az is fontos egyébként, hogy a mostani háború is megmutatja, hogy csökken az élő erő szerepe, tehát az igazi pusztítás nem a kézi fegyverekkel, meg a tankokból kilőtt gránátokkal okozzák, hanem a 80-100, 120, 200 kilométerről elindított rakétákkal. Tehát az, hogy most 300 ezer emberrel több lesz a húsdarálóban, az persze számít, de nem ez lesz a döntő tényező, én attól tartok, hanem az, hogy kinek vannak jobb technikai eszközei, és Ukrajna ezen a téren kezd jobban állni. Tehát ezek az amerikai és nyugat-európai fegyverek tényleg úgy néznek ki, hogy hatékonyabbak, mint az orosz rakéták és egyéb fegyverek.
Legyen ez a végszónk Németh Andrásnak, a HVG szerkesztőjének, külpolitikai szakírójának. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Nagyon szívesen, és köszönöm a meghívást még egyszer, és szervusz.